Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány újra elindítja az otthonfelújítási támogatást, közölte a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Budapesten. Hankó Balázs elmondta, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokról társadalmi egyeztetést indítottak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a családi otthonteremtési kedvezmény segítségével sok új lakás épült, illetve újult meg. A jövő évi költségvetésben soha nem látott összeg jut a családok támogatására, tette hozzá a miniszter, aki elmondta, hogy 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a családoknak, ami 447 milliárd forinttal több, mint az előző évi, a 2010-es támogatásoknak pedig a négyszerese. Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkára a lakhatási támogatásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a támogatás az 5000 fő alatti településeken jelent majd célzott segítséget 2025. január 1-től. Ez összesen majdnem 2900 települést jelent, mely a magyarországi települések 91%-a. Közölte, a kormány számításai szerint több mint 100 ezer család tud majd élni az új vidéki otthonfelújítási program lehetőségével. Az államtitkár elmondta, hogy a támogatást kültéri vagy beltéri lakásfelújításhoz lehet majd igényelni, és az igénylés feltételei nagyon hasonlóak a korábbi programhoz. Azok a családok tudják igényelni, ahol a gyermek 25 éven aluli. Várandósság esetén a 12. héttől igényelhető a támogatás. Közölte azt is, hogy a vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás a munkadíj és az anyagköltségek 50%-ára, de legfeljebb 3 millió forint összegben igényelhető. Emellett igénybe vehető államilag támogatott jelzálog alapú hitelkonstrukció is legfeljebb 6 millió forint értékben. Az összegeket utófinanszírozásban kapják majd a családok, tette hozzá. Az igénylések a tervek szerint 2026. június 30-áig lesznek benyújthatók. A magyarok még mindig olyan országban élnek, ahol a templomok megújulnak és istenházaként újulnak meg, mondta vasárnap a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a Borsodabói Zemplén vármegyei Bánhorvátiban a református templom felújításáért tartott hálaadó istentiszteleten. Nagy János úgy fogalmazott, fontos, hogy a templomokból nem múzeum, könyvtár, diszkó vagy mecset lesz, ahogyan ez tőlünk nyugatabbra már-már bevett szokás, hanem Isten hajléka. Az államtitkár közölte, a magyar állam a kereszténység felvétele óta eltelt 1000 és a reformáció kezdete óta eltelt 500 évben hitet és eltökéltséget kapott. Hozzátette, a világ változik, amihez alkalmazkodni kell, mert több mint fél évszázada nem látott kihívások tornyosulnak előttünk. Példaként említette a szomszédságban folyó brutális szláv testvérháborút, az Európa nyugati városaiban újra megjelenő antiszemitizmust, valamint a délről idegen kultúrából érkezett bevándorlók millióit. Deák Szinyéri József bánhorváti polgármestere köszönetet mondott a templom felújításáért, és azt mondta, büszke arra, hogy a település három templomából kettő már újjászületett, a harmadik felújítása pedig folyamatban van. A bánhorváti református templom 240 millió forintos állami támogatásból újult meg, melyet az egyházmegye és az egyházkerület további 3 millió forinttal egészített ki. A teljes körű külső és belső rekonstrukció során egyebek mellett statikailag megerősítették a templomot, kicserélték a tetőszerkezetet, felújították a homlokzatot és a külső környezetet is. Felgyújtotta a volt barátja autóját egy debreceni nő. A helyi rendőrök pár órán belül elfogták a 34 éves nőt, írták a police.hu oldalon. Vita előzte meg a nő tettét vasárnap éjszaka. Volt barátjával összevesztek, majd bosszúból benzinnel leöntötte a parkoló autóját, majd meggyújtotta. A tűz átterjedt két másik autóra is. A katasztrófa védelem munkatársai oltották el azokat. A rendőröknek már a helyszínen egyértelmű volt, hogy a lángok nem műszaki hiba miatt csaptak fel, ezért azonnal nyomozni kezdtek. A debreceni rendőrkapitányság rongálás büntet miatt indított eljárást a nővel szembe, de a nyomozás további részét fogja képezni a közveszély okozás gyanújának vizsgálata is.
Az időjárásról.
a felhőtömbökből az ország északi, északkeleti tájain helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. Élénk erős lökések kísérhetik a nyugati, északnyugati szelet, mely délnyugatira, délire fordul. Kedden megnövekszik a felhőzet, de főként az ország keleti felén még néhány órára kisüt a nap. Több helyen fordulhat elő esőzápor. A déli szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Gondolta volna, hogy a mesterséges intelligenciát már bibliafordításokhoz is használják? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Pecsuk Otto, a Magyar Bibliatársulat főtitkára lesz, akivel a Bibliatársulatok világtalálkozója kapcsán beszélgetünk, ahol nem csak téma volt a mesterséges intelligencia, bibliafordításba való bevonása, de több kísérleti programot is megnéztek, ahol már használták a fordításhoz az AI-t.
Nyilván az emberben van egy ilyen félelem, hogy hát nem akarjuk, hogy a Biblia fordításához a mesterséges intelligenciának bármi köze legyen, de nincs is abban az értelemben, hogy maga a fordítás döntései, tehát az, hogy hogyan fordítjuk mondjuk magyarra a Bibliát, abban a mesterséges intelligencia nem szól bele, hanem azokat a munkafázisokat, amik emberi szempontból nagyon fáradtságosak és hosszadalmasak. Tehát nem arról van szó, hogy én véletlenül egy hibát például megtalálok-e a lefordított bibliai szövegben, hanem abban segítségül hívhatom a mesterséges intelligenciát, megmondhatom neki, hogy milyen típusú hibákat követhettem el a munka során, mondjuk következetlenségeket, vagy kihagyhattam dolgokat, stb., és ezeket megtalálja.
Mai vendégünk tehát Pecsuk Otto, a Bibliatársulat főtitkára lesz. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kanadában tartották legutóbbi tanácskozásukat a bibliatársulatok. A világon nagyságrendileg 150 országban működik bibliatársulat, fő feladatuk országonként megegyezik a Biblia fordítása, szövegének gondozása, a Szentírás terjesztése és népszerűsítése. A találkozón aktuális ügyekkel foglalkoztak, például azzal, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát bevonni a bibliafordítási munkába, és azzal is, hogy mennyire van még egyáltalán szükség nyomtatott szentírásra a digitális tartalmak előretörése mellett. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával beszélgettünk.
A Bibliatársulatok Világszövetségének egy, én mondom így, egyszerűen világtalálkozóján járt Pecsuk Otto, a Magyar Bibliatársulat főtitkára, erről fogunk most beszélgetni. Kezdjük ezzel a fogalom meghatározással, Otto, kérlek, hogy akkor mit jelent ez a találkozó, kik vannak itt, és miért vannak itt, miért szoktatok összegyűlni időnként?
Ezt, hogy szoktunk, ez túlzás. Tavaly volt a világgyűlése a bibliatársulatoknak, ez 4-5 évente szokott lenni, és azért volt fontos, mert a Covid miatt és egyéb problémák miatt eltolódott a világgyűlés, tehát ami tavaly előtt már 2 évvel meg kellett volna, hogy legyen, az tavaly volt, és azóta is ugye ez elég gyakorivá vált, hogy online tartjuk a kapcsolatot, ezért most így egy évvel a világtalálkozó után újra összetalálkoztak a bibliatársulatoknak a képviselői, hogy a világgyűlésen meghatározott újabb célokat, meg feladatokat átbeszéljük, hogy ezek egy év távlatából hogyan néznek ki, hogyan realizálhatók, mennyire működőképes az a terv, vagy a feladatok, amelyeket meghatároztunk magunknak. Tehát tulajdonképpen ennek a mostani találkozónak leginkább egyfajta ilyen összetartás, kapcsolattartás jellege volt, illetve az, hogy a bibliatársulatok közötti kétoldalú kapcsolatoknak adott teret, tehát ott lehetett kétoldalú megbeszéléseket folytatni bibliatársulatoknak, amelyeknek vannak közös ügyeik, közös programjaik. Tehát ennek volt ez a tere. Jellemzően a Covid óta nagyon sok új kollégánk van, ugye ez egy nehéz időszak volt, és nagyon sok emberrel, még én is, aki 20 évek óta vagyok már a bibliatársulatokban, nagyon sok kollégát nem ismertem. Annyira kicserélődött a tagság, és erre nagyon jó alkalom volt, hogy megismerkedjünk egymással, az új tagokkal, és felvegyük azokat a kapcsolatokat, amik a munkánkat megkönnyítik, megsegítik az együttműködésekben.
Mindjárt beszélünk ezekről részleteiben, amiket most felsoroltál, a célokat, kétoldalú kapcsolatokat, csak abban még segíts nekünk egy kicsit, hogy mit jelent az, hogy bibliatársulatok munkatársai találkoznak, tehát mekkora rendezvényre gondoljunk, ez néhány országot érint, a világ összes országát érinti, hány ország képviseli magát ilyenkor egy ilyen találkozón?
Körülbelül olyan 150 országban van bibliatársulat világszerte. Ezek a 150 bibliatársulat, ezek a legtöbb területet is lefedik. Tehát van néhány hely a világon, ahol nincs bibliatársulat, főleg olyan helyeken például, ahol a kereszténységet üldözik, tehát mondjuk az öböl országokban nincs bibliatársulat, de van egy olyan bibliatársulat, hogy öböl országok bibliatársulat, ez Cipruson működik, és ellátja az összes öböl országban lévő keresztjén bibliával. Tehát vannak ilyen átfedések, ezért nincs minden országban bibliatársulat, de majdnem. És itt egy ilyen alkalommal körülbelül egy olyan 250-300 ember gyűlt össze, tehát többnyire egy-egy bibliatársulatból egy, maximum 2 ember, és maga a szervezőbizottság, amelyik ugye egy ilyen team, amelyik a központból szervezi ezeket az alkalmakat. Tehát körülbelül olyan 250-300 embert kell elképzelni, és ez Torontóban volt, Kanadában, a városon kívül egy szállodában találkoztunk.
És a bibliatársulatokra világszinten az a jellemző, mint a magyar bibliatársulatra egyébként, hogy ez egy protestáns és ortodox megközelítésű szervezet, tehát hogy a katolikus egyház nem vesz részt a munkában?
Hagyományosan igen, tehát a történetét a bibliatársulatoknak, ha nézzük, akkor inkább protestáns emberek hozták létre a bibliatársulatokat. Azért mondom, hogy emberek, mert nem feltétlenül úgy van, mint Magyarországon, hogy az egyházak hozták létre itt Magyarországon a bibliatársulatot. A nyugati féltekén általában elkötelezett hívő keresztény emberek, többnyire protestánsok, tehát felekezeti háttértől teljesen függetlenül, vagy attól szabadon, a legkülönfélébb konstelláció jöttek össze, és elhatározták, hogy a Biblia missziót támogatják és végzik. Nálunk ugye Magyarországon ezt az egyházak hozták létre, tehát nem magánszemélyek, de ez igazándiból a munkaterületet, meg a munkaköröket nem befolyásolja. Tehát hagyományosan igen, így van, de például az új világban, illetve mondhatjuk, hogy Afrikában, Ázsiában, ez már egyre kevésbé jellemző, csak a protestánsok vannak benne, vagy mondjuk Európa keleti részén még az ortodoxok, hanem teljesen felekezetközi szervezetek ezek, tehát a katolikus egyház pontosan ugyanolyan aktivitással vesz benne részt, mint a protestáns egyházak. Tehát az újabb missziói területeken ez a katolikus-protestáns elkülönülés, ez nem jellemző, ott teljes mértékben együtt vannak. Ugye Európában, Egyesült Államokban, ott sokkal inkább van ez a fajta hagyományos protestáns-katolikus különállás, és egyébként a katolikus egyháznak megvan a maga Biblia szövetsége, tehát van egy ilyen, hogy katolikus Biblia szövetség, és ez mint egy partner intézménye a bibliatársulatoknak, és kifejezetten a katolikus Biblia apostolságot koordinálja, ők így hívják, de a legtöbb országban, Ázsiában, Afrikában ez egy teljes mértékig ökumenikus felekezetközi együttműködés.
Oké, és egy utolsó általános kérdés után ráfordulunk a mostani találkozóra, megbeszélésre. A feladatai egy bibliatársulatnak az viszont hasonló, mint Magyarországon, a világ bármely pontján, vagy ebben is látsz azért különbséget? És akkor tedd meg, hogy egy mondatban felidézed, hogy ti egyébként mivel foglalkoztok a legnagyobb általánosságban, és akkor vesd össze a többiekkel.
Ugyanazok a feladatok, abszolút. Tehát a bibliatársulatoknak a feladata az négy dologból áll. Először is a Biblia fordítása, tehát meg kell győződni arról, hogy a Biblia olyan fordításban áll rendelkezésre az egyházaknak és a hívő embereknek, amit megértenek az emberek. Tehát a másik, hogy a Bibliát elő kell állítani, tehát ki kell adni. Ezt olyan áron kell tenni, ami elérhető, megfizethető, tehát ez a harmadik a Biblia terjesztése. Hagyományosan a bibliatársulatok pénzért adják a Bibliát, tehát nem ingyenesen terjesztik, hanem megfizethető áron kell, hiszen a bibliatársulati mozgalomnak ez volt a lényege, hogy egy non-profit szerveződés, amelyik a Biblia eladásából finanszírozza a további missziói munkát, tehát visszaforgatjuk a Biblia árából bejött támogatásokat az újabb Bibliák kiadásába, és a negyedik pedig, ami a újabb időkben már egyre fontosabb, hogy a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztés, tehát Bibliával kapcsolatos könyvek kiadása, programok szervezése. Ez mindig attól függ, hogy milyen országban, milyen kulturális közegben vagyunk. Tehát van, ahol az írástudatlanság elleni küzdelem is ide tartozik, hiszen nem tudják a Bibliát olvasni, nem tudnak egyáltalán írni, olvasni az emberek. Tehát nagyon sok dolog ide tartozik, van, ahol az éjc elleni programokhoz felvilágosítás, és azzal együtt a Biblia ismertetése tartozik. Tehát nagyon sok dolog van. A dél-amerikai dzsungelben ott víztisztító készülékeket állítanak elő a bibliatársulatok, meg telepítenek azért, hogy ne halljanak meg, nem tudom, tifuszban, meg vérhasban azok, akiknek Bibliát kéne egyébként olvasni, de fölismerik a bibliatársulatok, hogy nem elég egy olyan helyen Bibliát terjeszteni, ahol nincs ivóvíz például, tiszta ivóvíz. Nagyon komplexek a munkák itt. Nyilván Európában és a nyugati felén, és ide tartozik talán Közép-Európa is, itt a hagyományos bibliatársulati feladatok vannak, tehát fordítás, kiadás, terjesztés és népszerűsítés, ismeretterjesztés, és ezekben a mi specialitásunk, hogy nagyon szorosan összedolgozunk az egyházakkal. Tehát a Magyar Bibliatársulatnak 12 tagegyháza van, és ezekkel együtt végezzük ezt a munkát, nem tőlük függetlenül. Nyugat-Európában sokszor független a bibliatársulat az egyházaktól, partnerek, de nem, az egyházaknak nincs beleszólása a bibliatársulat munkájába. Magyarországon viszont az alapítóink az egyházak, tehát az ő szempontjaikat igyekszünk a munkánk során érvényesíteni.
Oké, köszönöm Otto, és akkor visszatérve oda, hogy miről beszélgettetek, mert volt egy ilyen mondatot, hogy felülvizsgáltátok, megnéztétek, hogy az egy éve kitűzött célok, tervek, feladatok azok hogyan tarthatóak, valahogy így fogalmaztál. Mi volt egy éve, amit megbeszéltetek, és akkor mire jutottatok, hogy ezek mennyire tarthatóak?
Igen, ezek között vannak hagyományos feladatok, amiket említettem is, de vannak speciális hangsúlyok, amelyekre az utóbbi időben került sor. Ugye az egyik ilyen, hogy a teremtésvédelemre nagy hangsúlyt kell helyeznünk, tehát arra jöttünk rá, hogy az a fajta klímaváltozás és klímakatasztrófa tulajdonképpen mondhatjuk így, mi egy globális szervezet vagyunk, tehát ahogy mondtam, 150 országban jelen vagyunk, és körülbelül 200 területet látunk el, tehát mi érzékeljük a klímaválságnak a legdurvább eseteit is. És ezért arra jöttek rá a bibliatársatok, hogy a bibliai értékek közül az egyik legfontosabb az, hogy felelőssége van az embernek a teremtett világért, amit Isten megteremtett, és bizonyos értelemben az emberre bízta, hogy az ember gondozza és őrizze, és hogy ennek nem feleltünk meg, ennek a mandátumnak, ennek a felhatalmazásnak. És ebben a bibliatársulatok, mint olyan szervezetek, amelyek hát nagy mennyiségben adnak ki könyvet, ugye nyilván a Bibliát nyomtatott formában, ami papír, aminek van nyilván ökológiai lábnyoma, és hát itt ennyit tudjuk, hogy itt több millió Bibliáról van szó évente. Tehát ez különösen a felelősségünket felnagyítja, hogy igyekeznünk kell olyan módon szolgálni a Biblia misszió ügyét, hogy az fenntartható legyen, hogy az érzékeli azokat a lehetőségeket, keresi azokat a lehetőségeket, amikor fenntartható módon tudjuk a Bibliát terjeszteni, és ebből fakadóan például a digitális tartalmak, digitális formátumoknak nagyon nagy szerepe van. Már hosszú ideje, tehát tudjuk, hogy most már egy jó 10-15 éve egyre erősödik a digitális formátum, és ebben igyekeznünk kell lépést tartani a korral. Aztán beszéltünk a bibliafordításnak a nagy kérdéseiről. Ugye a bibliafordítás, nem tudom mennyire mehetek bele a részletekbe, de a bibliafordítás egy nagyon hosszadalmas és bonyolult folyamat. Tehát nem lehet egy bibliát 2 perc alatt lefordítani. Sokszor 6-8-10 évek, de akár 20 évbe is kerülhet a bibliafordítás. Sőt, a kanadai vendéglátóink ugye bemutatták most a Mohawk Bibliát, amelyet 200 évvel ezelőtt kezdtek el fordítani, és hát mutatja mellékelt példa, hogy van, amikor 200 év kell egy bibliafordítás befejezéséhez. Nyilván ebben nagyon sok dolog volt az oka, hogy miért nem készült el egy ilyen fordítás, de sokszor évek, évtizedek, és ugye ennek az az eredménye, hogy egy nagyon jól felépített projekt kell, hogy legyen egy bibliafordítás, hiszen emberek jönnek, mennek, 10 év alatt nagyon sok minden történik, lecserélődnek a szereplők, belefáradhatnak támogatók, ugye gondolj bele, hogyha valaki mondjuk 15 éven keresztül támogat egy programot, és annak még nincs végeredménye, akkor megkérdezheti, hogy rendben megy-e a dolog. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és erről is például beszéltünk, hogy a modern korban, vagy most már posztmodern korban a bibliafordításokat hogyan lehet úgy gyorsítani, hogy azok a minőségét és a hűségét a fordításnak ne fenyegesse semmi. Például úgy beszéltünk mesterséges intelligenciáról, a nemzetközileg képzett szakértők és projekt segítőknek a képzéséről, az ő alkalmazásukról, hogy többnyire minden ilyen bibliafordítási projekt mellett van egy nemzetközi szakértő, aki a technikai és akár fordítási problémákban segít eligazodni. Ezeknek egyre nehezebb a képzése, hiszen az ilyen típusú munkák azok nem annyira népszerűek, sajnos ezt lehet mondani. Tehát ókori holt nyelveket tanulni, és aztán utána hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül projekteket hűségesen támogatni, ez nem, a fiataloknak nem ez az álom munkája. Úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amelyeket meg kellett beszélni. Nyilván a digitális technikának a fejlődése nagyon fontos az, hogy lépést tartsunk azokkal a fejlődésekkel, amiket a technológia hoz, és ebben a bibliatársulatoknak egységesen kell fellépni. A nyomdai kapacitások kérdése, ezek is mind felmerültek. Ugye nagyon sok bibliatársulat közösen nyomtatja a bibliákat, hiszen minél nagyobb volumenben nyomtatsz, valamit, vagy adod le a rendelésed egy nyomdának, annál olcsóbb fajlagosan, annál könnyebb a koordináció, a logisztika. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik nagyon fontosak, és ne felejtsük el, hogy van egy olyan irány is, amiben mi is a Magyar Biblia Társaság is benne van, ez a Biblia ismeretterjesztése, illetve a Bibliával kapcsolatos interakciónak a segítése. Tehát, hogy az embereknek nem csak a kezébe adjuk a Bibliát, hanem igyekszünk olyan programokat teremteni, amelyekben a Bibliát használják is. Tehát nem elég az ma már sajnos, hogy valakinek a kezébe adjuk, mert nagyon sokan vannak, akik már nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát nem tudják, hogy hol kezdjék el olvasni, mit olvassanak, mit keressenek benne. Ezekben mind segítséget kell adni, és ebben nyilván az egyházakkal nagyon szorosan együtt kell működnünk, hiszen a cél az, hogy aki bibliaolvasó ember, az valamelyik egyházban, valamelyik felekezetben otthonra találjon, és bibliaolvasó hívő keresztény ember legyen. Nyilvánvalóan mindenki a saját hagyományában, tehát ortodox országokban igyekszünk az ortodox egyháznak segíteni ebben, protestáns többségű országokban a protestáns egyházaknak, de hát katolikus egyházban is egyre fontosabb a biblia olvasása. Szóval ezek talán a kulcspontok, amiket így lehet említeni, hogy ezekben tanácskoztunk, és igyekeztünk közös programokat kidolgozni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban.
Ha a fél homályból rád tekint a fény, és elindulnál a csodák ösvényén, amit dédapád és apád örökölt, amit ezer éve úgy hívnak, hogy anyaföld. Ez egy elvarázsolt hely és hazavár, hol a múlt szava még tiszta srát talál, amit unokád majd egyszer örököl. Oda álmaidban minden éjjel visszaköltözöl, legyen mindig a cél az otthonod, ez a sors lehet, bárhogy átkozol, de a küzdelem majd egyszer véget ér. Ez a bölcs, ami egykor ringatott, most könnyez meg, ami apát adott, aki tiszta szívben él.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarok még mindig olyan országban élnek, ahol a templomok megújulnak és istenházaként újulnak meg, mondta vasárnap a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a Borsodabói Zemplén vármegyei Bánhorvátiban a református templom felújításáért tartott hálaadó istentiszteleten. Nagy János úgy fogalmazott, fontos, hogy a templomokból nem múzeum, könyvtár, diszkó vagy mecset lesz, ahogyan ez tőlünk nyugatabbra már-már bevett szokás, hanem Isten hajléka. Az államtitkár közölte, a magyar állam a kereszténység felvétele óta eltelt 1000 és a reformáció kezdete óta eltelt 500 évben hitet és eltökéltséget kapott. Hozzátette, a világ változik, amihez alkalmazkodni kell, mert több mint fél évszázada nem látott kihívások tornyosulnak előttünk. Példaként említette a szomszédságban folyó brutális szláv testvérháborút, az Európa nyugati városaiban újra megjelenő antiszemitizmust, valamint a délről idegen kultúrából érkezett bevándorlók millióit. Deák Szinyéri József bánhorváti polgármestere köszönetet mondott a templom felújításáért, és azt mondta, büszke arra, hogy a település 3 templomából 2 már újjászületett, a harmadik felújítása pedig folyamatban van. A bánhorváti református templom 240 millió forintos állami támogatásból újult meg, melyet az egyházmegye és az egyházkerület további 3 millió forinttal egészített ki. A teljes körű külső és belső rekonstrukció során egyebek mellett statikailag megerősítették a templomot, kicserélték a tetőszerkezetet, felújították a homlokzatot és a külső környezetet is. Joe Biden amerikai elnök jóváhagyta, hogy az ukrán haderő mélységi támadásokat hajtson végre oroszországi célpontok ellen amerikai fegyverekkel, közölték amerikai kormányzati tisztségviselők vezető amerikai médiumokkal. A döntéssel Ukrajna hadserege felhasználhatja az Egyesült Államok által rendelkezésére bocsátott nagy hatótávolságú taktikai rakétarendszereket Oroszország területén belüli célpontok ellen. Arra is utaltak, Joe Biden januárban távozó elnök több hónapon át tartó ellenkezésének feladása összefügg azzal, hogy a közelmúltban észak-koreai katonák is bekapcsolódtak az orosz-ukrán konfliktusba az orosz fél oldalán. Joe Biden korábban azzal érvelt, hogy a nagy hatótávolságú eszközök bevetése a háború eszkalálódásához vezet, miközben komoly nyomás nehezedett az amerikai elnökre Kijev és több nyugati főváros felől arra hivatkozva, hogy Ukrajna számára a háború elvesztésébe kerülhet a korlátozás fenntartása. Amerikai tisztségviselők szerint időközben Oroszország a legértékesebb katonai eszközeit, melyek lehetséges célpontnak számítanak, áttelepítette az amerikai rakéták 300 kilométeres lőtávolságán kívüli területekre. Több mint 9400-an érkeztek Ukrajnából vasárnap hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon több mint 4200-an léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig csaknem 5200-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. Több mint 120 hatásértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az ország belsejében elfogtak 11 hatásértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén több mint 250 hatásértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten november 4-től 10-ig a feltartóztatottak száma 260 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 14 hatásértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 11 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből.
Az időjárásról.
A felhőtömbökből az ország északi, északkeleti tájain helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. Élénk erős lökések kísérhetik a nyugati, északnyugati szelet, mely délnyugatira, délire fordul. Kedden megnövekszik a felhőzet, de főként az ország keleti felén még néhány órára kisüt a nap. Több helyen fordulhat elő esőzápor. A déli szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű.
az Európa Rádió híreit hallották.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez is. Hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább. Nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt. Benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor út közben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. De te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz te. Hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz, és hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat! Ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Az interjú apropója, hogy a közelmúltban Kanadában tartották a Bibliatársulatok világtalálkozóját, ahol több mint 150 ország bibliatársulatának vezetői vettek részt, köztük magyar részről Pecsuk Ottó. Erről beszélgetünk most vele.
Szóba hoztad például a mesterséges intelligenciát, tehát ez nagyon izgalmas kérdés, és mire jutottatok? Tehát lehet használni bibliafordításhoz valami módon mesterséges intelligenciát?
Igen, ugye a bibliafordításoknak van egy olyan nagyon speciális területe, amit mi is végzünk, a Magyar Bibliatársulat, ez a jelnyelvi bibliafordítás, és például a mesterséges intelligenciának óriási nagy lehetőségei vannak abban, hogy összekapcsolja a hagyományos bibliafordítási folyamatot a jelnyelvi fordítási folyamattal. Vagy például az audio, ugye a vakok számára készített audio, hangzó biblia projektek, azok általában úgy szoktak zajlani, hogy miután elkészült egy bibliafordítás, utána hosszú, fáradtságos munkával, mint ugye mi esetünkben is visszaemlékezhetünk, ugye az Európa Rádió munkatársai segítettek segítettek is a létrehozásában a hangzó bibliának. Tehát több éves folyamat, amíg felolvassák, és elkészül a hangzó biblia, és aztán utána egy másik folyamat, hogy jelnyelvi bibliafordítást készítünk, tehát hogy ugye videófilmekre visszük föl, ahogy jelnyelven elmondják a bibliát. Ezek mind integráltan például a mesterséges intelligencia segítségével összekapcsolható folyamatok ma már. Nyilván nagyon komplex terület, de ahogy elkészül a bibliafordítás, utána vannak olyan programok, amelyek ezt átalakítják felolvasott szöveggé, illetve rögtön olyan segédanyagokká alakítják, amelyek a jelnyelvi tolmácsolást például előkészítik. Tehát ezek nagyon komplex anyagok, amelyek ugye lefordítják kvázi jelnyelvre, és utána azt csak egy jelnyelvi tolmácsnak fel kell olvasnia tulajdonképpen. És ezt minden fázisát szakértők végzik, és ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nyelvsemlegessé tud válni. Nyilván nagyon hosszú munka, de ami működik angolul, az egy idő után működhet magyarul is, meg franciául, meg németül is, és ebben a mesterséges intelligencia az, ami óriási segítséget ad. Tehát a mechanikus emberi munkaidőt és munkafázisokat minimálisra csökkenti. És ezekben nagyon izgalmas bemutatókat láthattunk, hogy ennek már vannak ilyen demo változatai, amelyeket használnak is több országban. Vannak ilyen pilot projektek, ahol tulajdonképpen tesztelik ezeket az eszközöket, és nagyon, nagyon jó beszámolók voltak erről.
És ezzel szemben nincs óckodás a bibliatársulatok munkatársai között? Ezt egységesen üdvözlik ezt a fajta lehetőséget?
De nagyon, nagyon nagy gyanakvás fogadja, de hát ezek a workshopok az arról szólnak, hogy ezeket megbeszéljük. Tehát nyilván az emberben van egy ilyen félelem, hogy hát nem akarjuk, hogy a biblia fordításához a mesterséges intelligenciának bármi köze legyen, de nincs is abban az értelemben, hogy maga a fordítás döntései, tehát az, hogy hogyan fordítjuk mondjuk magyarra a bibliát, abban a mesterséges intelligencia nem szól bele, hanem azokat a munkafázisokat, amik emberi szempontból nagyon fáradtságosak és hosszadalmas. Tehát például kereséseket, ellenőrzéseket, előre ismert hibatípusoknak a megtalálását, összehangolását munkafázisoknak, tartalmaknak az összekapcsolását például. Tehát ezeket mi is, emberek is meg tudjuk csinálni, csak nagyon-nagyon hosszú időbe telik, és nagyon fáradtságos. És ahogyan az internet is már ugye lehetővé teszi a keresést, ugyanez ezek ilyen zárt, limitált tartalmi egységekben, mint amilyen egy bibliafordítás, ott is nagyon megkönnyítik a munkát. Tehát nem arról van szó, hogy én véletlenül egy hibát például megtalálok-e a lefordított bibliai szövegben, hanem abban segítségül hívhatom a mesterséges intelligenciát, megmondhatom neki, hogy milyen típusú hibákat követhettem el a munka során, mondjuk következetlenségeket, vagy kihagyhattam dolgokat, stb., és ezeket megtalálja. És utána nyilván megint a döntés az ember kezében van, hogy hogyan javítjuk ezt, de ebben nagyon sokat segíthet a technika, a technológia.
És akkor még egy visszakérdés itt az elmúlt percekből, amiket felsoroltál, legelőször a teremtésvédelmi kérdéseket hoztad be feladatok között, illetve a nyomtatott biblia, mint felelősség és ezeknek vagy körülvaló elmélkedésetek, meg a digitális biblia előretörése. Ebben jutottatok valamire, hogy a nyomtatott bibliának azért helye marad-e, vagy hogy csökkenteni kellene ezeknek a számát, vagy a papírt kell módosítani, hogy milyen papírra nyomtatok, vagy ezzel kapcsolatban mire jutottatok?
Ebben a nagy kérdés az, hogy ahogy mondtam, hogy az elektronikus formátumok előre törnek, és ugye azt tudjuk, hogy az elektronikus formátumok azok hát vagy ingyen vannak, vagy nagyon nehéz ugye a forrásoknak a megteremtése, ezek általában úgy működnek, hogy támogatásból. Tehát valaki megfinanszírozza az elektronikus tartalmakat, a legtöbb ember alig vagy nem fizet értük. És ugye ez a bibliatársatokat is nagy fejtörés elé állítja, hiszen, ahogy mondtam, az egész modellünk abból épül, arra épül, hogy kiadjuk a Bibliát, és azt olcsón, szinte előállítási áron eladjuk azoknak, akiknek szüksége van a Bibliára, és így a Bibliát megvásárló emberek megfinanszírozzák a következő Biblia árát tulajdonképpen, és ezért ez nem egy piaci feltételeknek vagy hullámzásoknak kitett munka, tehát nem arról van szó, hogy egy kiadónak megéri-e Bibliát kiadni, vagy nem, lát-e benne üzleti fantáziát, vagy sem, hanem a bibliatársatok azért vannak, hogy ha kell, ha nem, úgymond kiadják a Bibliát, és azt előállítási ár közelben eladják az embereknek is, és így az egyházaknak van Bibliája. Na most ez az elektronikus tartalmaknak az előretörésével, ez a finanszírozási modell, ez megbicsaklik, hiszen a többségébe kerül már az elektronikus formátum, és ennek örülnünk kell, hiszen egyre könnyebb a Bibliához hozzájutni, egyre könnyebb a Bibliát olvasni. Ugyanakkor viszont nem tudjuk generálni azokat a támogatásokat, amik ahhoz kellenek, hogy ez a munka folyjon. Tehát bibliafordítások készüljenek, programok legyenek, újabb iniciatívák, újabb kezdeményezések legyenek, próbáljunk az embereknek segíteni a Biblia megértésében, és ezért hát ez egy fejtörés, hogy ezt hogyan tudjuk a támogatási rendszert erősíteni. Hála Istennek, nekünk is van egy támogatói körünk, akik a programjainkat támogatják, egy évben kétszer vannak ilyen programok, és ezek hál' Istennek mindig lezajlanak, és egy stabil támogatói körünk van, bár lehetne azt mondani, hogy folyamatosan fejlődik, de csak nagyon szépen lassan, hiszen ezek többnyire hűséges, elkötelezett támogatók, akik a bibliatársoknak támogatást adnak, illetve a másik nagy kör a maguk az egyházak. Tehát az egyházak, akiknek a misszióját mi azzal segítjük, hogy ott van a Biblia, és kézbe vehetik az emberek, és az egyháznak nem kell azon törnie a fejét, hogy szerzi be a Bibliát, honnan lesznek majd Bibliák, hiszen a bibliatársulat ezért van. Úgyhogy ez egy szimbiózis, ez egy együttműködés, és az egyházaknak a gyülekezetei, hál' Istennek, folyamatosan támogatják a bibliatársulatot, és ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Úgyhogy ezért mi nagyon hálásak vagyunk, de hát nyilván igyekeznünk kell az egyház életét szolgálni, és érzékenynek lenni arra, hogy mire van szüksége az egyháznak. Adott esetben pedig hát innovatívnak lenni, olyan területekre elvinni a Bibliát, ahol az egyház mondjuk nem menne el, vagy az egyház nehezebben mozdul bizonyos irányokba, és a bibliatársulat, mint egy ilyen civil szervezet, hát könnyebben mozgósítható, mobilizálható, könnyebben vesz részt olyan projektekben, hova nem jut el az egyház. Tehát ez mindenféleképpen egyfajta, szoktuk úgy mondani, egy ilyen missziói előőrse a bibliatársulat az egyházaknak a Biblia misszióban. Igyekszünk eljutni oda is, ahol az egyház még nem mer elmenni, mert lassabban mozdul.
Egy utolsó téma, amit felvetettél, hogy miről volt szó a kanadai találkozón, azok a kétoldalú kapcsolatok. Ha most csak a te személyedre gondolsz, illetve a Magyar Bibliatársulatra, akkor neked voltak-e ilyen megbeszélések, amiket említettél, hogy közös ügyek más bibliatársulattal, közös programok, amik mentén most lehetett ismerkedni, beszélgetni?
Igen, hát nekünk van egy elég intenzív együttműködésünk itt kelet-közép-európai bibliatársulatok között, tehát Ausztriától egészen Románián át a kelet-balkán, vagy a nyugat-balkáni országokhoz, volt jugoszláviai országokhoz, tehát ez az együttműködés, ez működik, mi szoktunk például ugye naptárt kiadni, vannak közös bibliaosztási projektjeink, vannak kétnyelvű bibliáink, amelyeket a határok két oldalán tudnak az emberek használni. Tehát van több ilyen projekt, ugye az, hogy elérhető legyen mondjuk Romániában zökkenőmentesen a magyar nyelvű biblia, abban nagyon jó kapcsolatot kell kialakítani a román bibliatársulattal. Több ilyen dolog van, például az amerikai bibliatársulat támogatja a jelnyelvi bibliafordításunkat, tehát ezzel kapcsolatban kellett megbeszéléseket tartani. De például egy legújabb dolog, hogy a portugál bibliatársulatnak az anyagát alkalmaztuk magyar környezetre a teremtésvédelmi kiállítás kapcsán, tehát létrehoztunk egy ilyen iskoláknak kikölcsönözhető teremtésvédelmi kiállítást. Ezek ilyen roll-up kiállítási panelek, tehát kihúzható panelek, és 12 ilyen panelből áll kiállítás, és ez a portugálok ezt egészen máshogy csinálták, ők egy nagy hangárban, Lisszabon központjában berendeztek egy ilyen nagy kiállítást, amikor a katolikus világi ifjúsági találkozó volt tavaly nyáron, és mi ennek az anyagát lecsökkentettük, és egy ilyen hordozhatóvá tettük, és nyilván magyar környezetre alkalmaztuk, tehát a magyar környezetvédelmi és a magyar klíma problémákra érzékenyen fogalmaztuk meg ezeket a paneleknek a szövegét, és ezt ajánljuk bátran minden, akár gyülekezetnek, akár általános és középiskolának, hogy ezt mutassák be, a gyerekeknek, vannak hozzá ilyen gyakorló feladatok, ilyen alkalmazott feladatok, amelyeket kitölthetnek a gyerekek, tehát órák anyagát is tulajdonképpen átvehetik ezek a kiállítások. Nyilván a Teremtés hetében nagyon aktívan járták az országot szeptemberben, de szeretnénk, hogyha ez folyamatosan eljutna a fiatalokhoz. És ugye, ami ennek a specialitása az, hogy benne van a bibliai szemlélet. Tehát nem csak pusztán környezetvédelmi kiállítás vagy klímavédelem, hogy a nevében is benne van teremtésvédelem, és ez azt jelenti, hogy komolyan veszi azt a tényt, hogy Isten a teremtésben az emberre bízta ennek a világnak a gondozását, és hogy ennek ehhez hogy tudunk hozzájárulni, és például a gyerekek a maguk környezetében hogyan tudnak ehhez hozzájárulni. Úgyhogy ezt ajánljuk mindenkit, és ez egy világos gyümölcse a bibliatársatok közötti együttműködésnek.
És valamilyen új kapcsolatot most kibontottál-e, találkoztál-e valakivel, hallottál-e valamit, amit hasonlóan ez a portugál átvételhez majd a következő években adoptáltok mondjuk Magyarországra?
Van egy olyan folyamatban lévő ügy, ami tulajdonképpen a brit és külföldi bibliatársulatnak a kezdeményezése. Már erről korábban beszéltünk, hogy egy Gallup intézet felméri a világ különböző részein a Bibliával kapcsolatos attitűdöket, a Biblia használatával kapcsolatos szokásokat, és ebben működünk együtt szomszédos bibliatársulatokkal, tehát például a szerbekkel, vagy a román bibliatársulattal, az osztrák bibliatársulatokkal, lengyelekkel, stb. Tehát a hasonló társadalmi felépítésű országok bibliatársulatai működnek ebbe egyet is, és itt ennek a felmérésnek lesz az eredménye, hogy egy közös akciótervet is ki fogunk dolgozni, hogy miután fölmértük azt, hogy itt mire van fogadókészség a magyar társadalomban, meg mondjuk a lengyel társadalomban, a osztrák társadalomban, a Bibliával kapcsolatban, mik azok a pozitív tendenciák, és mik azok a negatív tendenciák, amikre fel kell hívni a figyelmet. Igyekszünk a programjainkban majd ezekre tekintettel lenni. Tehát ez még egy folyamatban lévő dolog, tehát olyan nagyon nagy végeredményt még nem tudok mondani, mert az nincs, de egy-két éven belül ennek lesz végeredménye, és akkor ez egy nagyon jó ilyen látlelet lesz arról, hogy Magyarországon hogyan lehet a Bibliával kapcsolatban az embereket mozgósítani, megkeresni, bevonni, és segíteni azt, hogy a Biblia az élővé váljon számukra.
Oké, és egy utolsó kérdés, ami túlmutat most ezen a találkozón, de ha már földobtad itt a környező országok bibliatársulatait, meg említetted, hogy mondjuk fontos a román bibliatársulattal a jó szakmai viszony, hogy az erdélyi magyarokhoz eljuthasson magyar nyelvű biblia. Ennyomán kérdezem, hogy egyébként ezekkel a Kárpát-medencében lévő bibliatársulatokkal, akiknek a területén, működési területén élnek magyar kisebbségek történelmi okokból, jellemzően ez a jó kapcsolat megvan, és hogyha mondjuk ilyesmire van szükség, hogy segítsék a magyar nyelvű szentírás eljutását ezekbe a közösségekbe, akkor ebbe mindig partnernek bizonyulnak? Tehát ilyen nemzeti, nacionalista dolgok nem merülnek föl a ti munkátokban, hanem a szentírás szövege lesz a közös metszet a munkában.
Abszolút, abszolút. Tehát ez egy teljesen pozitív tapasztalat van, és nagyon jó együttműködés van. Hát pont ez emiatt fontos ez a jó együttműködés, hogy akár a terhel történelmi vagy kulturális kapcsolatok, azok ne legyenek akadályai a Biblia missziónak, és ebben szerintem nagyon jól együtt tudunk működni, úgyhogy bármilyen feszültség is van, nyilván ezekről tudunk, meg mi magunk is ugye patrióták vagyunk a magunk területén, de az nagyon fontos, hogy egymás lakosságát úgymond ki tudjuk szolgálni, és ebben pedig együtt kell működni, úgyhogy ebben nagyon jó az együttműködés.
Azt ilyenkor kitűzitek, hogy hol lesz a következő ilyen világméretű találkozása a bibliotársadatok munkatársai?
Nem, egyelőre ilyen nincs. Lehet, hogy van, aki tud erről, de én nem vagyok beavatva. Ezt általában egy fél évvel előtte szoktuk tudni, de most egyelőre valószínűleg. A következő ilyen összejövetel az majd februárban lesz, és ennek a körnek, amit említettem, ez a kelet-közép-európai kör, ennek lesz egy találkozója majd február környékén. Tehát akkor egy ilyen kisebb léptékű találkozó lesz. És ott ugye konkrétabb együttműködéseket beszélünk meg.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pecsuk Ottót, a Magyar Bibliatársulat főtitkárát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kép, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Csak az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém se néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk. És hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé.
4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszönöm.